Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy nyitott a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jókora emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, a Bux Index 1%-os pluszban van néhány perccel a nyitást követően. Ez nagyrészt a MOL-nak köszönhető 4,2%-os emelkedést mutatnak, az olajcég papírjai 3958 forinton állnak. Ugye a MOL most jelentette be, hogy lezárja szerbiai akvizícióját, megegyezett a szerb NIS megvásárlásáról, úgy tűnik, hogy ezt kedvezően fogadják a befektetők. Az OTP 0,5%-kal 40.340 forintra erősödött, a Richter pedig minimális 0,1%-os pluszban van, így 11.830 forintot ér. A Magyar Telekom eközben 0,3%-kal gyengült a tegnapi záráshoz képest, így 2700 forinton áll most.
Hogy áll a forint?
A forint piacán nincs nagy mozgás, egyelőre stagnál a magyar deviza, 356 forint 20 fillér környékén jár, akár csak tegnap este, a dollárral szemben pedig 308 forint 40 fillér körül. Ma kora délután érkezik az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése, a piac kamatemelésre számít, az mindenképpen megmozgathatja majd a devizapiacokat.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő van a telefonnál. A tőzsdén úgy látszik, hogy a befektetők ezt egy pozitív jelnek értékelik, hogy a MOL megállapodott a szerb kormánnyal a NIS-ről. Ez egy végleges leütés, kész az üzlet, minden rendben, jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak, szervusz! Nem, de egy nagy lépés előre, bár azért ez egy nagyon lassú folyamat, tehát január óta tárgyal a MOL a különböző szereplőkkel. Az bonyolítja a helyzetet, hogy van egy eladó, a Gazprom csoport, amelynek megvannak a maga fempontjai, via NIS, a szerb olajtársaság 61%-a. Van a szerb kormány, akinek azért szintén megvannak a saját szempontjai, főleg az, hogy a pancsovai finomító folyamatos működése biztosítva legyen, így a szerb benzinkutakat hazai benzinnel lássák el. Ez lakossági szempontból fontos. És van az amerikai szankció ellenőrzési hivatal, amely a pénzügyminisztérium egyik szerve. Ez adja jóvá az ügyletet, mert ennek a jóváhagyásnak, ettől a jóváhagyástól függ, hogy a szankciók alól a NIS-t feloldják-e, amikor már esetleg a MOL meg tudja venni. Itt most egy lényeges lépés történt. Tegnap bejelentették, hogy a szerb kormány és a MOL megállapodtak. Szerbia 5%-ot vásárol ebből a bizonyos 61%-ból, erősebb részvételt kap az igazgatóságba, és megfelelő speciális jogokat, nyilván vétójogokat a pancsovai finomítóval működtetésével kapcsolatban. Úgyhogy ezzel már a szerb kormány szempontjait ki lehet pipálni, ez megvan. Van még elvileg két hét arra, hogy megállapodjanak a folyamatosan hosszabbítják az amerikaiak ezt az engedélyt, a szankció ellenőrzési hivatal engedélyét. Valószínűleg két héten belül vagy megállapodnak a eladóval, vagy egy újabb rövid határidejű hosszabbítás következik, de azt gondolom, hogy már a cél egyenesben van a MOL, és a befektetők is ezt gondolják, ezért ugrott föl most reggel 120 forintot a hír hallatán az olajpapír.
Ha ebben a sokszereplős üzletben valaki pozíciót nyer, mint mondjuk most a, tegyük fel, a szerb kormány nyert, akkor azt kinek a rovására szokta nyerni?
Nem, itt inkább csak most mondhatnánk, hogy egy kicsit a MOL rovására, de a MOL egyébként is akarja működtetni a pancsovai finomítót.
Ezt akartam kérdezni, mi volna, miért volna értelmes dolog egy működő finomítót megállítani?
De előállhat olyan helyzet, de a MOL-nak pillanatnyilag pont az az érdeke, hogy ez működjön. Előállhat olyan helyzet, hogy a MOL százhalombattáról vagy a Slovnaft finomítóból látná el, ha az olcsóbb a szerb benzinkút hálózatát, de erről ezek szerint a mostani megállapodás alapján nem lesz szó.
Tehát úgy néz ki, hogy egy win-win szituáció kezd el kialakulni, kiforni?
Egyébként van még egy negyedik szereplő is a történetben, a ebből államok az emírségek befektető cége, amely a MOL partnereként valószínűleg beszáll a MOL mellé a üzletbe, de a MOL-é lesz az irányító szerep, az a befektető állami befektető, a pénzügyi befektető lesz.
Uh-huh. A cikk Pannonia bejelentette, hogy akvizíciós tervei vannak, nem Olaszország irányába gondolom.
Hát nem, azt egy életre elfelejti szerintem, de észak felé, Csehország és Szlovákia felé talált egy U Plus nevű kisebb liechtensteini székhelyű biztosítót, amely pont kicsi, de sok országban van jelen, pont meg akar válni a cseh és szlovák üzletágától, és ez méretben, szerkezetben, piaci helyzetben pont illeszkedne a céghez, úgyhogy egy nem kötelező szándéknyilatkozatnál tartanak a felek, de valószínűleg ebből, ha az megfelelő engedélyek megérkeznek, akkor lehet akvizíció, és ez lesz akkor a cég első igazi külföldi akvizíciója. Az olasz történet az ilyen határon átnyúló balszerencsés viszontbiztosítási ügylet volt, amely sok milliárd, legalább 5 milliárd veszteséget hozott, de ezen már úgy tűnik túl van a cég.
Közgyűlés tartotta az egy éve a tőzsdén szereplő Vertikál. Milyen eredményeket mondtak?
Nagyon jó eredményeket, ez egy körforgásos gazdaságban, tehát hulladék feldolgozó cég, amely tavaly decemberben megvett egy viszonylag nagyobb műanyag feldolgozót, a Flair Plastikot, amelynek volt ugyan tavaly 5 milliárd árbevétele, de eredmény nem nagyon hozott, nem úgy, mint a Vertikál, amely a Flair Plastik nélkül is majdnem 24 milliárd árbevételt és 2,2 milliárd eredményt ért el. És idén, hogyha az integráció sikeres lesz, akkor ezek a számok értemben tudnak nőni. Illetve elhangzott a visszaközgyűlésen, hogy a X-Tenben kezdte ugye a tőzsdei pályáját, de valószínűleg idén átlép, a feltételek már erre megvannak, átléphet a standard kategóriába, ami nyilván egy nagyobb likviditást jelent a papírnak.
A értéktőzsde is publikálta az első negyedéves számait. Jól muzsikált?
Szinte utolsóként, de megvan, azért ilyen lassú, mert meg kellett várni a Keller, a elszámolóház eredményét. Igen, kifejezetten jól. A napi átlagforgalom 17 milliárdról 26 milliárdra nőtt idén a első negyed évben a részvényforgalom, és ebből következően a kereskedelmi bevételek 40%-kal nőttek. Volt több kisebb kibocsátás, ez 16%-kal nőttek a kibocsátói bevételek, illetve az adatforgalom a 3%-kal nőtt, nyilván azért, mert itt az árak részben a külföldiek számára devizába vannak meghatározva, és itt a forint árfolyam az azért nem segítette a helyzetet, de összességében így is egy 23%-os árbevétel növekedése, EBITDA 40%-kal nőtt, úgyhogy a tőzsde jól teljesít. A Keller az inkább stagnált, tehát a Kellerből a Bétre első nyereség az 1 milliárd forint, a kettő együtt egy 1,6 milliárd, tavaly még csak egy 1,3 milliárd volt. Úgyhogy az első negyed év a tőzsdén jól indult, de azért azt látni kell, hogy az új tőzsdei befektetés, ezt is tegnap jelentették be, hogy a BTX ZRT, amely az energiatőzsdei ügyletek elszámolását fogja csinálni a év végétől, és ehhez nagyon nagy tőke kell. Ebbe eddig a mostani bejelentéssel együtt 14,7 milliárd forintot tesz be a budapesti értéktőzsde. Emiatt nem tudott idén érdemben osztalékot fizetni, csak egy jelképes 60 forintot részvényenként, vagyis összesen 300 milliót. Ami ahhoz képest, hogy mennyit tett be az új elszámolóházba, hát eléggé eltörkül, de abba lehet bízni, hogyha az is elkezd termelni, akkor majd érdemi osztalék fizetésről is lehet szó. Hát, ha nem is jövő tavasszal, de szerintem a következő évben talán.
Melyik térségbeli tőzsdéhez érdemes egyébként a budapestit hasonlítani? A lengyelhez? Ez egy nagyobb ország, nagyobb gazdasági teljesítménnyel.
És sokkal több papír van a tőzsdén, és sokkal nagyobb a hazai befektetők aránya. Tehát nem, a prágaihoz érdemes hasonlítani, a bukarestihez is, ezeknél egyébként nagyobb forgalmat bonyolít le, de a varsóinál kisebbet. Pont ez a baj, hogy a közép-európai integráció mindig azon reked meg, hogy Varsó túl nagy. Hát igen, úgyhogy majd meglátjuk, hogy lesz-e valamiféle integráció, előbb-utóbb azért ennek előre kéne haladnia.
Köszönöm szépen, Korányi Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy sok család kerülhet nehéz helyzetbe az 5 évvel ezelőtt elindított 100%-os támogatású lakossági napelemes pályázatok kivitelezésének csúszása miatt. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az 5 évvel ezelőtt indított 100%-os állami támogatású lakossági napelemes pályázatok kivitelezésének és készrejelentésének határideje hétfőn lejár. Sok pályázó család azonban rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet, ha a beruházásuk addig nem készül el. Várkonyi Gyula kérdezte Szilágyi Lászlót, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnökét.
5 évvel ezelőtt indult, és hát sajnos sokáig elhúzódott, és ennek valóban 2026. június 15-e az a határideje, amikre meg kell lenni a kivitelezéseknek, és a készjelentést meg kell csinálni pályázat kezelője felé, és ez nagyon közel van, többször történt egyébként már halasztás, és ez azokra veszélyes most, akiknek láthatóan már nem lesz van a következő egy-két napban, még van egy hétvége is, akik még eddig nem tudták megcsinálni a kivitelezést, nagy esélye lesz már, nem fogják véghez vinni. Ha erre van bármi esély, hogy legyen egy halasztás a pályázat határidejében, akkor az meg fog történni, és én nagyon optimista vagyok, és abban bízok, hogy a pályázat kiírója és a pályázat kezelője, ők meg fogják tudni azt az utat találni, ami lehetőséget ad arra, hogy jogszerűen lehessen még egy halasztást ebben a pályázatban létrehozni, és akkor úgy gondolom, hogy azoknál a pályázóknál, ahol még lehetőség megvan, és nincs elvi akadálya, hogy be tudják fejezni ezeket a pályázatokat, ezeket a kivitelezéseket. De nagyon bizakodó vagyok, és nagyon várom, hogy a következő egy-két napban ezzel kapcsolatban megjelenjen egy hivatalos álláspont, és halasszák el ezt a határidőt.
Kinek a kezében van a döntés, és önök milyen határidejű halasztásban gondolkodnak?
Alapvetően ez egy Európai Uniós támogatás volt, ez okozott valamennyi nehézséget, most a Nemzeti Fejlesztési Központ alá tartozik egyébként, de úgy tudom, hogy ők is elszámolási kötelezettséggel tartoznak egy Európai Uniós összerv felé, aki magát a pályázatot lehetővé tette, illetve a forrást biztosítja. Magyarországon ennek most egy külön főigazgatósága van. Feltételezem, hogy itt a kormányváltás nem gyorsította itt az utóbbi két hónapban az ő munkájukat, de az én személyes információim szerint nagyon dolgoznak rajta, és keresik a megoldást jelen pillanatban is.
Pontosan hogy néz ki ez a napelem pályázat, mit tartalmaz, milyen műszaki követelményeknek kell megfelelni, és ez miért fontos azoknak, akik ezt igénylik?
Nagyon fontos, hogy a célközönsége is különleges volt, kifejezetten olyan családoknak szánták, ahol nagyon alacsony a jövedelem, ezért mondhatjuk azt, hogy anyagilag, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő családoknak próbáltak segíteni ezzel a támogatással. A személyes véleményem, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb döntés volt, hogy pont egy ilyen nagyon sokszor mély szegénységben élő családoknál egy ilyen komplex és nehéz pályázati adminisztrációval rendelkező támogatást kellett volna nyújtani, de hát minden esetre csak nagyon fontos kiemelni, hogy nem olyan családokról beszélünk, akiknek amúgy is esetleg van sok megtakarítása, és saját maguk is, nem tudom, be tudnak fejezni, vagy támogatást nélkül is létre tudnak hozni, de tényleg rászoruló családoknak volt ez a pályázata. Napelemes rendszerre szólt, a napelem összes tartozékával együtt és kivitelezéssel együtt nyújtott 100%-os támogatást, ebből egy családi ház elektromos áramfogyasztását tudta volna fedezni, illetve hát akinek megvalósult, annak fogja is fedezni majd elektromos áramfogyasztásukat. Ennek a pályázatnak pedig volt egy másik verziója, ami pedig egy úgynevezett komplex pályázat volt, amiben egyébként még nyílászáró cserék is voltak, illetve energiatárlóra is lehetett pályázni, tehát az egy kicsit összetettebb pályázat volt. Egyébként azok voltak talán nehezebb helyzetben, az ő pályázataik akadtak el a leginkább itt az évek során.
Szilágyi Lászlót, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szalad az idő, újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Emelkedik a tőzsde, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Igen, továbbra is jó hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,9%-os pluszban van, Ha ebből levonnánk a MOL 4,5%-os emelkedését, akkor nem lenne ennyire jó a hangulat. Az olajcég papírjai a NISZ szerb olajfinomító megvásárlásának hírére emelkednek, 3970 forintonál most az árfolyam. Pozitív a hangulat az OTP piacán, hiszen 40.400 forintos árfolyam 0,6%-kal magasabb a tegnapinál. A Magyar Telekom viszont már 0,4%-os mínuszban van, 2696 forinton, a Richter pedig 1%-kal 11.700 forintra gyengült.
Forint tartja magát?
A forint piacán továbbra sincs igazán nagy mozgás, az elmúlt percekben erősödni kezdett kicsit a magyar deviza, de ez egyelőre csak 0,1%-os, így most 355 forint 70 fillér környékén jár az eurójegyzése, a dollárért pedig 307 forint 90 fillért kell adni.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.